a koronavírus járvány egy lehetőség arra, hogy a kormány javítsa a kórházi ellátás hatékonyságát, a Gékely vezérigazgatója szerint. Molnár László azt mondta, hogy az egészségpolitikusok döntő hányada egyetért abban, hogy az egészségügyi ellátásban a szakellátás súlyát a költséghatékonyabb járóbetegellátás és az egynapos sebészet felé kell elmozdítani. Emellett nagy a szórás az egyes osztályok között is, ami biztos, hogy a visegrádi országok mindegyikében jelentősen kevesebb ágy jut 100 000 lakosra, mint Magyarországon. A környező országok közül ez az arány csak Ausztriában magasabb a magyarországinál, ott is csupán néhány százalékkal, hangsúlyozta Molnár László, Andor Attila interjúja.
Ismét reflektorfénybe került a koronavírus miatti kórház kiürítés kapcsán az ágyszámok esetleges csökkentése. Többször elhangzott az országos tisztifőorvos szájából, hogy országos szinten 60-65%-os a kapacitás kihasználtság. Ez egy elég alacsony arány. Reális esélyt érez arra, hogy ezt átrendezzék?
Az ágyszám kihasználtság az nem mindig csak abból a szempontból nézendő, hogy éppen most hány beteg van az ágyakon. Tudnék, az a probléma ezekkel, hogy mondjuk ha jön egy nagy influenza járvány, akkor hirtelen akár 100%-ra is fölfuthatna mondjuk a kihasználtság. Azon kívül nyilván kórház és kórház között is nagy különbség van. Van, ahol rendkívül alacsony a kihasználtság, van, ahol magas. Ez az egyik része a dolognak. A másik pedig, hogy milyen ágyakon van kihasználtság. Például a szenészeti ellátásban, fülorgégészeti ellátásokban más az ágyszám kihasználtság, mint mondjuk a rákbetegek esetében. Tehát azért ez nagyon nem mindegy. A harmadik, hogy a kihasználtságot nagyban befolyásolja a finanszírozás. Tehát ha mondjuk nincsenek várólisták, mert azonnal minden beteg ellátáshoz jutna, akkor az ágyszám kihasználtság is jóval magasabb lenne.
Igen, csak ugye kétségtelen, hogy ennek van egy olyan veszélye, hogy túlságosan nem lehet csökkenteni, mert hát ugye az nem fordulhat elő nagyon sok szempontból, hogy valaki ellátatlanul marad, mert egyszerűen nincs megfelelő osztály, nincs szabad hely neki megfelelő osztályon.
Így van, a várólisták pont ezt mutatják, hogy a finanszírozás okán, tehát nem egyszerűen arról van, hogy nincs elég orvos vagy nővér, az egészségpénztár nem ad pénzt a beavatkozásoknak egy bizonyos körére, vagy nem ad eleget, és emiatt kialakulnak a várólisták. Tehát meg kell várni, amíg majd sorra kerülhetek, mert már finanszírozza azt az ellátást és az egészségügy. A várólisták léte az egyben összefügg a kórházi ágyak számával is, csak ezt akartam mondani az előtt.
Meggondolom, az orvos hiánnyal is összefüggésben van.
Igen, csak azt mondják, hogy az orvos hiány, ugye abban az értelemben relatív, hogy vannak bizonyos szakmák, például oltató orvos, amiben azért hiány van. Nagy része a várólistáknak nem azért van, mert nincs orvos, hanem azért van, mert nincs megfizetve az orvos, már abban az értelemben, hogy az ellátás nem fizeti meg a TB-t, tehát magyarul nem is végezhetné el az orvos.
Magyarország nem nagy ország, de elképzelhető tehát egy olyan helyzet, hogy Szombathelyen kapacitás többlet van, viszont nincs altató orvos, Záhony környékén viszont bőséggel áll rendelkezésre altató orvos, viszont nincs annyi műtő, most nyilván leegyszerűsítem a képet, hogy mindenki dolgozni tudjon. Viszont úgy gondolom, hogy attól a bérezés rendszere borzasztóan messze van, és ez nem kizárólag pénzkérdés, hogy az orvosok kvázi idézőjelben bárhol be lehessen vetni, bármiféle költözést ki lehessen kényszeríteni.
Így van, bár erre vannak előzetes intézkedések, amivel látszik, hogy ez is egy cél lenne, hogy központilag irányíthatók legyenek az orvosok. Ugye a rezidenseknél például gyakran előfordul már, hogy a rezidens szerződésben van benne, hogy elvben a rezidens irányítható a rezidens ideje alatt. Tehát magyarul nem ő választja meg a kórházat, hogy hol szeretne dolgozni.
De utána, ha már nem rezidens, akkor már nem irányítható.
Ez igaz, de kérdés, hogy mikor jön egy olyan jogszabályi változás, hogy majd irányítható lesz. Tehát mondjuk, amíg nem fizette ki a tanulmányai díját, vagy nem járt le az a 6 év, vagy 8 év, vagy 10 év, amit Magyarországon kell praxizálni, addig például irányíthatóvá teszik. Tehát mondom, ez viszonylag egyszerűen megoldható, jogtechnikailag, az persze más kérdés, hogy az orvostársadalom mit szólna hozzá.
Nagyon-nagyon rég lehet hallani ilyen kifejezéseket, hogy járóbeteg ellátás, egynapos sebészet, stb. Stb. De az embernek valahogy az az érzése, hogy mintha nem túl sok dolog történt volna ez ügyben, és hát gondolom, hogy azért itt sok gátló tényező is van, tehát például egynapos sebészeten azt tud részt venni, aki azért a családtól vagy bárkitől tud segítséget kapni.
Hát ugye az egynapos sebészet lényege az, hogy vannak olyan műtéti beavatkozások, amelyek nem igényelnek bennfekvést. Tehát magyarul járó beteg szakellátás keretében is elvégezhető. Vannak ilyen például bizonyos szürkehályog műtétek, vagy zöldhályog műtétek, de vannak kisebb katéteres beavatkozások is, ahol nem igényli azt a elven az ellátási protokoll, hogy egy napnál tovább maradjon benne a beteg. Ez ugye akkor marad benne tovább, még egynaposoknál is előfordulhat, hogy benne kell maradni, mégse egynapos lesz, hogyha például várható valami súlyos szövődmény kialakulása, vagy olyan krónikus betegről beszélünk, akinél nagyok az egyéb egészségügyi kockázatok. A másik, hogy minden nagyon múlik, hogy például az egynapos sebészetet hogyan finanszírozunk. Ha az egynapos sebészet finanszírozása jobb, mint a bennfekvés finanszírozása, akkor a kórház abban érdekelt, hogy az egynapos sebészetek számát növelje. Ha abban érdekelt, hogy a bennfekvés legyen, akkor mindig lehet találni okot arra, hogy a beteg olyan, hogy megfigyelést igényel, tehát bennfektetik a kórházba még akkor is, hogyha egyébként adott esetben talán hazaengedhető lenne, most nem mondom, hogy megszegik a törvényt, hanem egyszerűen csak józan paraszti észsel élnek a törvény nyújtotta lehetőségekkel. Főleg, hogy amit ön is mondott a legelején, hogy alulfinanszírozott az egészségügyi rendszer, ugye a gyemszi létrehozása még annó 2013 környékén, és az szolgálta, hogy majd központi beszerzésekkel olcsóbb ellátásokat lehet biztosítani, mert nagy tömegben rendel az állam, minden kórháznak, amit eddig külön-külön rendelt, azt most egyben megrendeli, és majd ezáltal olcsóbb lesz a rendszer. Ahhoz képest a rendszerben továbbra is hiányok vannak. Tehát valószínűleg az erős központosítás pénz nélkül nem nagyon tud további megtakarításokat elérni.
Az elmúlt percben Molnár Lászlót, a GKI vezérigazgatóját hallották. Emelkedett a munkanélküliség ráta az első negyed évben, a KSH regisztrált adata 3,7%-os, ugyanakkor csak márciusban 56 ezeren vesztették el állásukat, csupán 2 ezeren tettek ténylegesen munkanélküli bejelentést, 54 ezeret inaktívnak minősített egyébként a KSH, ugyanakkor ők is az állástalanok táborát növelik. Az ING vezető elemzője Virovácz Péter szerint márciusban annyian veszítették el állásukat, mint amennyi munkahely az elmúlt években létrejött, Andor Attila interjúja.
Márciusban már jelen volt ugye Magyarországon is a koronavírus, nőtt a munkanélküliség éves alapon, talán már a márciusban elkezdődő magyarországi elbocsátások, vagy a koronavírus Európában való megjelenése mi lehet a háttérben?
Természetesen ez van a háttérben, tehát egyértelműen látható, hogy azért az adatok elindultak fölfelé, vagy hát ha itt van a foglalkoztatást nézzük, akkor ugye az csökkenésnek indult, és bizony márciusban már hallottuk, hogy voltak elbocsátások, innentől kezdve nem meglepő, hogy az első negyed évre vonatkozó adatok a részben is, de már tartalmazzák gyakorlatilag a koronavírus munkaerőpiacra gyakorolt hatását, és hát maga a központi statisztikai hivatal szokatlan módon közölt havi adatokat is, hiszen ne feledjük általában, ezek a munkaerőpiaci adatok mindig 3 hónapot fednek le, 3 havi átlagot mutatnak nekünk, és nem szokott a statisztikai hivatal közölni különálló havi adatokat, de most azt jelezte a KSH, hogy 2020 márciusában gyakorlatilag 56 ezer fő veszítette el az állását. Túlnyomó többségük mind inaktívá vált, és csupán 2 ezeren váltak munkanélkülő, ami azt jelenti, hogy ebből az 56 ezer emberből csupán 2 ezer fő az, aki el is ment a munkaügyi hivatalba, és gyakorlatilag bejelentette magát aktív álláskeresőnek. Tehát azt mondhatjuk, hogy ezek az adatok még csak a kezdetét jelentik a munkaerőpiaci mélyrepülésnek.
Ez egy nagyon nagy váltás azután, hogy gyakorlatilag munkaerőhiány volt, és hát ha enyhén is, de minden esetre csökkent a munkanélküliség ráta, és sokszor elmondtátok elemzők, hogy az enyhe csökkenésnek az az oka, hogy gyakorlatilag már nem nagyon van tartalék a magyar gazdaságban mindenkinek, aki munkaképes, vagy mondjuk képzettségét tekintve egyáltalán alkalmazható, van munkája.
Így igaz, tehát az elmúlt években folyamatosan arról beszélgettünk, hogy milyen nehéz helyzetben vannak a vállalatok, mert egész egyszerűen nem tudják bővíteni a munkaerőt, nem tudnak létszámot emelni, és ehhez képest egy drasztikus változást látunk lényegében egy hónap alatt, és azt kell, hogy mondjuk, hogy ez a havi munkaerő elvesztés, ez nagyjából megfelel az elmúlt 3 évben létrejött munkahelyeknek. Tehát iszonyatos mértékű változás, iszonyat gyors változás zajlott le ebben az egy hónapban a munkaerőpiacon. Viszont ami kedvező vagy öröm az ürömben, az az, hogy ez a teljes foglalkoztatás, munkaerőhiányos állapot egyben azt is jelenti, hogy rendkívül jó helyzetben érte a magyar munkaerőpiacot és a magyar gazdaságot ez a válság. Nyilván egy válság sohasem jön jókor, de e tekintetben még mindig azért egy kedvezőbb helyzetnek tekinthető, mint hogyha mondjuk egy 7-8%-os munkanélküliség rátára kezdene rárakódni ez a fajta gazdasági probléma. Tehát ebben a tekintetben nem meglepő, hogy nagyon sok elemző, nagyon sok elemzés azt mondja, hogy akár a magyar gazdaság lehet, ami a legjobban át tudja vészelni ezt a gazdasági válsághelyzetet és egészségügyi veszélyhelyzetet.
Azt mondod, hogy ugye 56 ezeren vesztették el állásukat, és 54 ezeren gazdaságilag inaktívvá váltak. Neked ez a rendkívül magas szám mit mond? Egyfajta teljes csalódottságra utal? Én azért lehet, hogy egy első soknak nevezném ezt, és a járvány kellős közepén így van, nem ment el a munkaügyi hivatalba, de ez nem jelenti azt, hogy pár hét múlva, mondjuk az áprilisi adatokban is ugyanezt fogjuk látni.
Pontosan ezt akartam mondani. Valószínűleg ez az első sok hatása, illetve hát azért kijárási tilalom megszűntek lényegében a hivatalokban a személyes ügyi intézések, tehát ezek is rendkívüli mértékben megnehezítik azért magát azt, hogy hogyan jelentsük be a munkanélkül vállásunkat, hogyan jelentsük be azt, hogy álláskeresőkké váltunk. Nyilván most egy április végére, mert nagyon sokat lazultak a szabályok, mindenki szépen belerázódott az e-ügyi intézésbe. Tehát ebben a tekintetben én azt gondolom, hogy az áprilisi adatok már egy sokkal jobb egyenleget fognak mutatni itt arányaiban, hogy hányan maradtak inaktívak, és mennyien keresnek aktívan állást. Viszont felvetődik a kérdés, hogy valóban ez a csalódottság csak átmeneti lesz-e, hiszen nagyon jól tudjuk, hogy a magyar gazdaságnak hosszú-hosszú éveken, évtizedeken keresztül a legnagyobb problémája az volt, hogy az inaktívakat, aki egyébként még képes lenne dolgozni, őket kellett valahogy visszaterelni a munkaerőpiacra. Nagyon nagy kérdés, hogyha megint csak itt több tízezer, akár 100 000 fő beragadna ebbe a gazdaságilag nem aktív státuszba, milyen módszerrel lehet őket megint visszaterelni a munkaerőpiacra. Nyilván most már van egy közfoglalkoztatási programunk, ami ugye hosszú-hosszú évekkel ezelőtt nem nagyon volt, és nem is nagyon volt sikeres, amikor azt alkalmazták, viszont azóta annyira átalakult a munkaerőpiac, hogy lényegében ezeket az inaktívakat az állami foglalkoztatáson keresztül, a közmunkaprogramon keresztül elkezdték visszaterelgetni a munkaerőpiacra. Lehet, hogy most is ez lesz a megoldás, nem véletlenül hallottuk a miniszterelnöktől azt, hogy ha más nem, és a piac nem hajlandó munkát biztosítani ezeknek az embereknek, akkor majd az állam ezt megteszi helyettük, vagyis gyakorlatilag ezeket az inaktív embereket lehet, hogy az állam kezd el majd újra foglalkoztatni, és így tudjuk visszaépíteni ezeket a kedvező munkaerőpiaci statisztikákat.
Mi a véleményed? Most látjuk a mélypontot?
Biztos, hogy nem. Vélhetően majd a második negyedévi adatban látjuk a következő komolyabb sokkot, a következő komolyabb mélypontot, akkor már ténylegesen a teljes márciusi állásvesztésben lesz, plusz ez már hozzáadódik az áprilisi és a májusi is részben mindenképpen. Tehát én azt gondolom, hogy szépen lassan ezek a mutatók egyre rosszabb és rosszabb adatokat mutatnak majd, és hát ne feledjük, azért a munkaerőpiac mindig később mutatja meg az igazi arcát, és amikor esetleg már a gazdasági adatok, a kiskereskedelem, az ipar, akár a GDP már fölfelé mozdul és kedvezőbb változást mutat, akkor könnyű lehet, hogy a munkaerőpiaci adatok még mindig azt jelzik számunkra, hogy messze-messze a válság előtti szintek alatt vagyunk. Tehát ez mindig sokkal lassabban tud javulni, mint az összes többi mutatónk. Ebben a tekintetben én azt gondolom, hogy a mélypont az valószínűleg jóval messzebb van, mondjuk akár a GDP-ben, akár az iparban, akár a kiskereskedelemben látni fogjuk.
Az ING vezető elemzőjét, Virovácz Pétert hallották. 8 óra 28 perc van, fél kilenckor jövünk a legfrissebb hírekkel, fél kilenc után pedig már a biztonsági őrök piacáról lesz szó.